Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Istentől van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei Istenünk, hálatelt szívvel borulunk le előtted. Köszönjük neked ezt az ünnepi órát, amelyben találkozásunk lehet veled. Köszönjük, hogy megteríthettük az Úr asztalát. Hálásak vagyunk azért a kegyelemért, amelyet ezáltal akarsz velünk közölni. Dicsőítünk téged hatalmas áldozatodért, megtöretett testedért és kiontatott véredért. Köszönjük, hogy újra megtapasztalhatjuk ezeket a kimondhatatlan ajándékokat. Minden jó téteményed ellenére mi mégis annyiszor vétkezünk ellened. Vétkezünk szívünk gonosz gondolataival, hálátlanságunkkal, szeretetlenségünkkel, és sok bűnt követünk el ellened és embertársaink ellen is. Egyszülött fiad áldozatára nézve, bocsáss meg ezeket nekünk. Légy velünk áldó szent lelkeddel ezen az Isten tiszteleten is. Te formáld a mi gondolatainkat, hogy megérthessük azt az üzenetet, amelyet elkészítettél számunkra. Légy itt szent lelkeddel, áld meg ünnepi Isten tiszteletünket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelében, annak a negyedik részének, a negyedik versétől a kilencedik verséig. Itt szól közöttünk Isten igéje a már megnevezett helyről. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amint tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem. Azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Újra olvasok egyetlen szót a hatodik versből, hálaadással. Újbori Isten tiszteleten gyűltünk itt most össze, amely nem másról szól, mint az előbb említett hálaadásról. Hálát adunk most itt az új termésért, az új szőlőért, az új borért, Isten megtartó kegyelméért, és az erőért, hogy van erőnk dolgozni, van erőnk menni, és munkánknak megvan az eredménye. És éppen ezért ezen a hálaadó Isten tiszteleten foglalkozzunk egy kicsit a hálával, és nézzük meg, hogy mire inti Pál a Filippi beli gyülekezetet. Milyen keresztény háláról tanít itt Pál? A felolvasott igeszakasznak meg annyi szava nagyon fontos és nagyon lényeges. És ki lehetne emelni belőle sok-sok más szót, de mégis ma az Isten ezt a hálaadás szavát tárja elénk, és ezt az igeszakaszt most a hálaadás tükrén keresztül akarja nekünk megmagyarázni. És hogy egy kicsit jobban megértsük ezt és belemélyedjünk, tegyünk fel három kérdést a hálaadással kapcsolatban, amelyeken a mai Isten tiszteleten menjünk végig. Ezek a kérdések a következőek. Mit űzel a hála, miből ered a hála, és mit szül a hála? Rögtön az első kérdésre rátérve, az, hogy mit űzel a hála, ott áll előttünk Pál apostol tiszta válasza, hogy semmiért se aggódjatok. Pál ezt üzeni a gyülekezetnek, és mondhatjuk, hogyha nekünk most ezt valakit üzenné, és ezt mondaná, vagy leírná egy üzenetben, akkor hát ingatnánk rá a fejünket, mert pontosan most ebben az időben semmiért se aggódjatok. A körülöttünk lévő világ olyan gyorsan változik az elmúlt években, hogy csak kapkodjuk a fejünket. Alig vagyunk túl egy járványon, ami félelemmel töltött el minket a szeretteink és magunk egészsége miatt, most már is egy háborúval és egy válságos időszakkal szemben kell helytállnunk. És most mégis egy hálaadó Isten tiszteleten gyűltünk össze, és hangzik az ige, semmiért se aggodalmaskodjatok. És mondhatnánk Pálnak, talán könnyű volt ezt kimondani. De tudjuk azt, hogy mégsem igaz ez. Hiszen Pál ezt éppen egy börtön cellájából írja a Filippibeli gyülekezetnek, fogságból írja ezeket a szavakat. És azt mondja, semmiért se aggódjatok. Az egyik görög szótár nagyon érdekesen fordítja le a görög aggódni szót, amikor úgy fejti ki ezt, hogy aggodalmaskodni, valakinek gondja van, és a harmadik talán a legérdekesebb, gondot csinál magának. Erre nagyon felkaptam a fejemet, mert azt mondja ez a szótár, hogy ez a görög szó nem csak annyit jelent, hogy aggódni, hanem hogy az aggodalmaskodás tulajdonképpen azt jelenti, hogy mi gyártjuk magunknak. Talán a kicsi gondból a hatalmas nagy gondot. Egyszer hallottam egy nagyon érdekes képet erről. Egyszer valaki azt mondta, hogy aggódni olyan, mint egy szobabiciklin tekerni. Elfárad benne az ember, sokáig tart, és mégsem jutott sehová. És valóban ilyen az aggodalmaskodás. Nem visz előre a megoldáshoz, de cserében még jól el is fárasztja az embert. Calvin ennek a résznek a magyarázatánál úgy fogalmaz, hogy minden nyugtalanságnak az oka Isten gondviselése felől való tudatlanságunk. Amikor aggodalmaskodunk, akkor nem vesszük tudomásul Istennek a gondviselő szeretetét. Más helyen azt írja az egyik magyarázó, hogy amikor az ember saját magáról szeretne gondoskodni, akkor aggódik. Amikor Isten kezéből kivesszük a gondoskodásnak a feladatát, és a saját kezünkbe helyezzük át, hogy mi akarjuk megoldani a problémát, akkor jön az aggodalmaskodás. És mi Pálnak a válasza erre? Hát a hála. Mert azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket. Mi történik akkor, amikor nem magam kattogok egy adott témán, nem magam teszem fel 500-szor a kérdéseket, hogy hogy lenne, vagy azt, hogy mi lesz, hanem először megállok, leborulok, és nem előrefelé tekintek a számunkra bizonytalan jövőbe, hanem hátra, a már megélt múltba. És hogyha a múltba tekintünk vissza, akkor van okunk a hálaadásra. Mert akkor meglátjuk, hogy mi is elmondhatjuk azt, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. Az Isten soha nem változik. Ő ma, tegnap és holnap is ugyanaz az Isten. És ő, ahogy a múltban velünk volt, a jövőben is velünk lesz. És Pál erre akarja felhívni a figyelmünket. A kérdésre, hogy mit űz el a hála, az a válasz, hogy az aggodalmaskodást. Amikor aggodalmaskodunk, akkor nem tudunk a múltba tekinteni, csak a jövőbe, és feltesszük újra és újra a kérdést, hogy mi lesz, hogy lesz. De ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy számtalan ilyen kérdésünkre az Isten már a gondoskodásával felelt. Megoldott olyan helyzeteket, kimentett olyan helyzetekből, amire egyszerűen nem tudtuk a választ, hogy hogyan tovább. Isten megtartó csodáit és kegyelmét tapasztalhatjuk meg az életünkben. És Pál még egy jelzőt tesz az imádság mellé, akkor, amikor azt mondja, hogy bízd rá Istenre, és imádságban először visszatekints, azt mondja, hogy mindenkor. Akármikor aggódsz, tedd ezt. Azért, mert az Isten minden helyzetnek az Istene. És nincsen olyan helyzet, amit meg ne tudna oldani. Mindenkor tárjátok fel hálaadásra a kéréseiteket az Istennek. Ez tehát az első kérdésünkre a válasz. A hála elűzi az aggodalmaskodást. És hiába egy hálaadó Isten tiszteleten vagyunk jelen, úgy gondolom erre az üzenetre mindannyiunknak szüksége van. A másik kérdés, a következő, az így hangzik. Miből tud eredni ez a hála? A negyedik versben elrejti Pál a gyülekezetet. Örüljetek az Úrban! Ismét mondom, örüljetek! És megint visszautalnék a már elmondott tényre, hogy Pál ezt a börtönből írja. A cellák közül, ahol olyan dologért szenved, ami tulajdonképpen Isten ügye. A szolgálatáért szenved. És a gyülekezetben is viszálykodások és zavarok vannak, arról olvasunk ebben a levélben. És mégis az örömre inti a gyülekezetet. És nem csak valami kósz a világi örömre, hanem meg is határozza ennek a miben létét. Azt mondja, hogy örüljetek, és nem másban, nem valamilyen emberben, hanem az Úrban. Örüljetek az Úrban. Pál azt szeretné kifejezni ezzel, hogy akármi is történik körülöttünk a világban, nekünk, keresztényeknek van okunk örülni az Úrban. Van okunk örülni, ha már az előbb említett képpel élünk, amikor visszatekintünk, és van akkor is okunk örülni, ha a jövőbe tekintünk. Ahol azt látjuk, hogy van számunkra kegyelem, mert Jézus áldozata elfedezi a mi bűneinket, van okunk örülni, amikor a megváltásunkra gondolunk, van okunk örülni, amikor arra gondolunk, hogy a mindenható Isten értünk adta az egyszülött fiát. És szépen példázza ezt egy történet, az örömöt, ami két fiatalemberről szól, akik arra gondoltak, hogy ők megkerülik a földet hőlégballonnal. És minden rendben is volt, míg nem egy olyan áramlat, egy széláramlat jött, ami az ellenkező irányba nem sodorta a léghajójukat. És tudni kell azt, hogy a hőlégballont elég nehéz irányítani. Ha elkap egy széláramlatot, a szél csak viszi, és nem lehet megfordítani. És pontosan egy olyan ország felé terelte ez a szél a hőlégballont, ahol nem volt szabad repülni, és lelőtték volna őket, ha átlépik az országhatárt. Gondolhatjuk, hogy mennyire megijedtek ezek a fiatal emberek. De akkor gondolkodtak, és elkezdték a magasságot egyre lejjebb engedni. És úgy lehet egy hőlégballont megfordítani, ha lejjebb engedjük a magasságot, és elkapunk egy másik széláramlatot. És ők pontosan ezt tették. És sikerült is nekik az ellenkező irányba megfordulni. És így vagyunk mi is az életben. Sokszor csak a körülményekre figyelünk, arra, hogy most a világ arra visz, és csak arra van szél, ami légballonunkban, és nem figyelünk arra, hogy a körülményeken kívül vannak más dolgok és tények is. A keresztény embernek ilyen embernek kell lennie. Tudnia kell megállni, és nem a körülményekre figyelni, hanem a mindig biztos Istenre. És akkor tud örülni. Lehet, hogy vannak olyan körülmények ebben a világban, amik szomorúságra adnak okot, és egyszerűen nem tudunk örvendező szívűek lenni, de aki Istenre figyel, az mindig tud még a nyomorúságban is örvendezni annak, hogy velünk a mindenható Isten. Ilyen kép a Bibliából Péternek a képe is, aki vízen járt Jézusra figyelve, de amint a tekintetét levette Jézusról, rögtön elkezdett süllyedni. Ilyen a keresztény ember is. Ameddig Istenre figyel, addig tud örülni, mert nem a változó világra figyel, hanem a változatlan Istenre, aki biztonságot ad, és aki gondviselő jelenlétéről biztosít minket. És ez az öröm, ami mindig hálaadásra tud minket inteni. Ebből az örömből fakad és ered a hála. Azt olvasjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a tanítványok azonban megteltek örömmel és szent lélekkel. Jézus mennybe menetele után elküldte közénk szent lelkét. És ennek a szent léleknek a segítségével, ahogyan megvan írva az apostolok cselekedeteiben, hogy már a tanítványok is tudtak örülni, tudunk mi is örülni. És amikor örömünk van, akkor tudunk igazán hálásak lenni. Vigyázzunk a szívünkben lévő örömre, és tápláljuk ezt az Istennel való kapcsolattal, mert akkor tudunk igazán hálás életet élni. Tehát miből ered a hála? Az örömből. Az Isten által megtapasztalható örömből. És ezzel el is jutunk a harmadik kérdésünkig. Mit szül ez a hála? Pál inti a gyülekezetet, hogy az aggodalmak helyett tegyék fel a kérdéseiket hálaadással. És ezután a vers után, ami a hatodik vers, nem pont következik, és a hetedik vers nem egy nagybetűs kezdőmondat, hanem valaminek a folytatása. Mert a hetedik versben azt olvassuk, hogy és. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Ha fel tudjuk a mi kérdéseinket hálával tenni Istennek, akkor Isten békessége fog minket megőrizni. És kifejezi Pál apostol a gyülekezetnek, hogy a szívünket és a gondolatainkat is megőrzi Krisztus Jézusban. A szívet, az érzelmeknek a helyét, és az gondolatainkat, az értelemnek a helyét. Az egész embert akarja ezt kifejezni. És elmond egy jelzőt is erről a békességről. Azt mondja, hogy Isten békessége nem a világé. A világé ingatag és ideigvaló, az Isten békessége örök. És ez az Isten békessége minden értelmet meghalad, minden értelmet felülmúl. Hát nem is tudjuk mi ezt felfogni, esetleg csak érezni. És szavakba önteni meg végképp lehetetlen azt az isteni békességet, amit ő ad a hívőknek. Tehát mit szül a hála? Békességet. Mert amikor visszatekintek a múltba, és meglátom azt, hogy ez az Isten mindig velem volt, értem adta egyszülött fiát, és ennek tudok örülni, és ezért tudok hálát adni, akkor az ember szívét, ez az isteni, minden értelmet felülhaladó hála járja át, és békességet kap. Isten békessége nem olyan, mint a világé. Az öröm, amit ő tud adni, nem olyan, mint a világé. A világé a körülményekre fókuszál, az Isten békessége pedig az Istenre fókuszál. És valami olyanra teszi a figyelmünket, ami változhatatlan. Újbori hálaadó Isten tiszteletünkön, tehát Pál apostol nyomán három kérdésre keressük a választ. Mit űzel a hála? Az aggodalmaskodást. Miből ered a hála? Az örömből. És mit szül a hála? Békét. A hála kifejezés görögül talán mindannyiunk számára ismerős lehet. Mert hála úgy van görögül, hogy euharisztia. Igen, euharisztia. Mert eredetileg ezt a kifejezés nem az úrvacsorára, hanem az étkezés, a keresztény étkezés előtti hálaadásra használták. És most itt előttünk telítve van az Úrnak asztala. És minket is hív és vár, hogy hálaadással éljünk vele. Hogy találkozásunk lehessen vele, hogy megértsük azt a hatalmas nagy áldozatot, amit értünk hozott, és hogy találkozásunk lehessen egy közösségben egymással is. Így tudjunk majd haladni az Úr asztala felé. És még a 8. versben nagyon érdekes dolgot olvashatunk, amikor Pál felsorol egy csomó pozitív szót, amire azt mondja, hogy egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. És ez az ige is a hálaadásra akarja ma a figyelmünket felhívni. Mert ezek a sok pozitív jelzők mind hálássá tehetnek minket. Mert a keresztény ember nem csak egy csapásra lesz hálás, nem csak egyik napról a másikra, hanem a hála lelkülete az mindig ott kell, hogy legyen előttünk, és ezt is gyakorolni kell. Gyakorolni kell, hogy a figyelmünket mire tesszük. Folyton csak a nehézségekre, a szomorúságra és a gondokra, hanem arra, ami jó ami tiszta, ami jó hírű. Mire figyelek a saját életemben, mire figyelek a másikkal szemben, ami rossz benne, ami nem dicséretes? Milyen hírt adok tovább, ami nem jó hírű? Mire teszem a hangsúlyt az életembe? Ha ezekre tesszük a hangsúlyt, és tudatosan ezekre figyelünk a magunk életében és a másikében, az mérhetetlen hálát tud szülni a szívünkben. Adjunk most hálát ezért, és folytassuk az utunkat. Először a megterített asztalig, hálás szívvel, majd pedig erről az ünnepi órával, hálát adva magunkban, tudjunk elmenni a dolgos hétköznapokban, és mindig arra figyelni, hogy Istenem, miért adhatok most neked hálát? Isten legyen ebben a segítségünkre. Amen. Jöttek testvéreim, imádkozzunk. Mindenható, mennyi édesatyánk, leborulunk előtted, és hálát adunk. Mert amikor a múltunkra tekintünk vissza, rengeteg olyan eseményt látunk magunk előtt, ami hálára indítja a mi szívünket. Mert te ott voltál, te gondoskodtál, te megtartottál. És hogyha nagyon messzire megyünk, még születésünk előtt látjuk azt, hogy te már akkor is gondoskodtál, te már akkor meghaltál értünk a kereszten, és elmentél, hogy helyet készíts számunkra. Bocsásd meg, amikor keresztény emberként nem a hála lelkülete jellemez minket. Bocsásd meg, amikor nem látjuk az örömöt, és amikor inkább aggódunk, és saját magunk akarjuk problémáinkat megoldani. Eléd hozzuk a hálaadásunkat, és mindannyiunk kérdését és gondjait egyen-egyenként, amit lehet csak mi látunk, és mi tudunk legbelül, eléd hozzuk. Te adj a betegségekre gyógyulást, a gondokra te adj megoldást, a nehéz helyzetekből te mutass kiutat, légy egész gyülekezetünkkel, légy családjainkkal, és add, hogy igazi találkozásunk lehessen veled az úrasztala előtt, amely meg van terítve értünk. Tiéd legyen a dicsőség, örökkön örökké mindenható atyánk. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Örökké. Amen. Fogadjuk Istenünk áldását. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne is csüggedjen. Amen.